Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséges életmódot nem kell túlbonyolítani. A mai vendégem dr. Móricz Krisztina, allergológus, klinikai immunológus és fülorgégész szakorvos, ezért külön öröm nekem, hogy ma az egyik kedvenc közös témánkról, méghozzá az allergiáról beszélgetünk. Szia, Kriszta!
Szia, Anna!
Mit is jelent igazából az allergia, hiszen nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jaj, én erre allergiás vagyok, meg jaj, kijött az allergiám, meg hát ugye ott van az a tipikus mondat is, hogy hát most allergia szezon van, pedig mi ugye tudjuk, hogy igazából az egész év egy allergia szezon, csak mindig más allergéneknek a szezonja.
Igen, ez pontosan így van, hogy igazából egymásnak adják a kilincset, én azt látom most már, ugye főleg abból adódóan, hogy ez a felmelegedés, meg hogy nincsenek is igazán évszakok. Másrészt meg ugye, amikor éppen nincs pollen, talán egy-két hónapot, hogyha tudunk így kihagyni pollen tekintetében, akkor meg ott vannak a nem pollen allergiás betegeink, akik ugye a házi porra, penészgombára, vagy a házi kedvencekre. Hát és arról nem beszélve, hogy ugye vannak az úgymond többszörös allergiában szenvedő betegségek, hogy nem csak egy dologra, mondjuk a parlagfűre, hanem például a parlagfű mellett mondjuk még a házi porra is allergiás, akkor igazából ő az egyik szezonból úgymond megy be a másik szezonba, ha így nevezzük.
Igen, mert ugye alapvetően szoktuk azt mondani, hogy az allergia a szezonálisan jelentkező orrfolyással, tüsszögéssel járó betegség, ami utána nyilván megfelelő terápiával nagyon jó javulást tudunk elérni. Viszont tök érdekes, mert most voltam ugye az allergia kongresszuson, és ott mondták, hogy az allergia az egyik leggyakoribb betegség, ami nem kerül diagnosztizálásra, hiszen legtöbbször csak azt veszik észre a betegek, hogy jaj, dugul az orrom, akkor elmegyek, veszek magamnak egy orrsprét a gyógyszertárban, és akkor ezzel le van tudva, és ilyenkor utána hosszú-hosszú orrspré használat után jönnek el hozzánk, amikor pedig én nagyon mérges vagyok, hogy de miért nem mondta el neki senki, hogy csak 7 napig lehet használni azt a
Igen, abszolút így van, hogy sajnos tényleg az egyik azon krónikus betegségeknek, ami talán a legkésőbb kerül diagnosztizálásra. Ugye itt pont az a csalóka, hogy nem lesz annyira rosszul feltétlen a beteg, hogy azonnal orvoshoz rohanjon, és ugye itt csúsznak félre sokszor a dolgok, pontosan ahogy mondod, hogy bemegy a gyógyszertárba, vesz egy orrcseppet, és ugye itt pedig akkor bekerül egy következő spirálba, hogyha tartósan használja ezeket az orrcseppeket, akkor bizony ezekre rá lehet szokni, és közben meg még nem is jó terápiát használunk az allergiára. Most a másik, amivel én is szoktam találkozni, hogy sokszor jön úgy a beteg, hogy igazából hát most már vacakul vagyok, de az elmúlt egy-két évben tök jól átvészeltem, igazából ilyen fogösszeszorít, és akkor kibírtuk az adott időszakot. És ez az, amit szerintem még nagyon fontos lenne tudni, hogy nem kell kibírni. Tehát sőt, nem szabad kibírni, ha fogalmazhatok így. Mert ugye magának az allergiás betegségnek is vannak szövődményes lehetőségei, a kicsitől a nagyig. A nagyobb szövődményes lehetőségek az, hogy viszony a beteg bekerülhet egy allergiás aszmába, vagy egy többszörös allergiába. Tehát ez egy ilyen negatív spirál, ami lefele húzza. És hogyha csak kibírunk, úgymond, akkor ezeknek az esélyét is sokkal inkább növeljük. Arról nem beszélve, hogy a mindennapi életünk, meg az életminőség. Tehát nem kibírni kell, hanem jól élni kell. És szerencsére tök jó megoldások vannak most már az allergiára, úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy ne bírja ki.
Ez ugye az atópiás menetelés, vagy legalábbis mi így hívjuk, ilyen atópiás lépcsőzetes menetelésnek szoktuk hívni, és nekem ugye édesapám tüdőgyógyász, és ő is szokta mondani, hogy az, amikor jön hozzá egy asztmás, az az első kérdés, hogy allergiás-e. Nekem meg mindig az a második kérdésem, hogy és asztmás?
Pont így.
Igen, pont ez a kettő, ez mindig így kéz a kézben jár, és szerintem a családi halmozódás is az nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, és legyünk vele tisztában. Én gyerekeknél szoktam gyakran kérdezni a szülőket, amikor jönnek orrmandula műtétre, hogy van a családban allergiás? Mert lehet, hogy még a 2-3 éves gyereken nem észlelik az allergiás panaszokat, az egyetlen az tényleg az ordugulás, ami megjelenik, vagy mondjuk a visszatérő középfülgyulladások, és a megnagyobbodott ormanula, és akkor nagyon gyakran kiderül, hogy amúgy mindkét szülő allergiás.
Igen, ez abszolút így van, én is pontosan így felveszem az anamnézist, amikor kikérdezem a betegeket. Azzal az érdekessége, hogy én még a felnőtteket is meg szoktam kérdezni, és elég szépen kirajzolódik egy olyan, hát mondjuk úgy táblázat, hogy a 40-es, 50-es generációban még sokkal többször hallom azt, hogy nem, anyu se, apu se, tehát nem volt előtte senki. Viszont a gyermekeknél, ahogy te is azt mondod, hogy már egyre többször hallom, hogy vagy anyu, vagy apu, vagy mind a ketten. És hogy ebből is látszik az, hogy szerintem pont, amit az előbb is említettünk, hogy egyre több az allergiás. Mert ugye maga az allergiás betegség, ahogy mondjuk, ő önmagában nem örökölhető, de a hajlam igen. És ez gyönyörűen kirajzolódik, hogy mennyire erősen megy ez a hajlam előre, és hogy egyre több az allergiás gyermek. És bizony így van a picurkáknál, még ugye nem feltétlen fogjuk ezt az egész tünet együttes látni, hogy tüsszög, meg vizes orrfolyás, meg vakarózik adott esetben, hanem valóban úgy fog indulni, hogy dugul az orra, és nagyon sokszor ez ugye félrecsúszik, hogy át tuti ormandula, kész, vegyük ki, ennyi volt. És közben meg kiderül, hogy azért ez nem ennyi volt.
Erről amúgy olvastam egy tök jó kutatást, ami nekem nagyon tetszett, hogy szokták ugye a megnagyobbodott ormandulát szteroidos orsprékkel kezelni konzervatívan a gyerekeknél, és ugye általában akkor sokkal hatékonyabb, hogyha kiderül, hogy a gyerek az tényleg allergiás. És hogy azoknál, akik nem allergiásak, ott viszont nem lesz annyira hatékony ez a terápia. És szerintem ez például egy tök jó ilyen indikátor, amit szintén meg szoktam kérdezni, hogy és volt javulás a szteroidos orsprékre?
Pontosan. Igen, ez abszolút nálunk is így van. Sőt, van olyan is, hogy antihisztaminos cseppek, mert ugye a picikéknek még a cseppeket adjuk, és ugyanez a tendencia. Tehát, hogy pontosan ugyanezt látni. Így van, ez egy jó próba, ez egy ilyen jó feedback igazából, hogy jó fele megyünk, vagy inkább gondolkozzunk több mindenben.
És hogyha már így a gyerekekről beszélgetünk, akkor nagyon sokszor elhangzik, hogy hát azok lesznek allergiásak, akik burokban élnek, meg nagyon nagy tisztaságban, és hogy a kosz az jó, mert a kosszal majd el lehet kerülni az asztmát, meg az allergiát, és azért ez nem teljesen így van.
Hát igen, ez egy érdekes tévhit. Nem, tehát azért ezt én is hallottam már, hogy minél koszosabb a gyerkőc, annál jobb lesz neki. Azért ez így önmagában nem igaz. Ugye maga az allergiás betegségnek két kialakulási oka van, az egyik a hajlam, a másik a környezeti tényezők. Na most ez nem a koszon múlik, vagy a nem koszon, de hát itt beszélünk a felmelegedésről, a pollenszórásról, tehát a növényeknek a pollenszórásáról, ami szintén összefügg azzal, hogy a hónapok már, vagy az évszakok, bocsánat, már elmosódnak, igazából egybefolynak. A környezetszennyezésről, tehát a dízelmotoroknak például a szemcséi szintén befolyásolják például a pollenszórást, ami nagyon érdekes, főleg a parlagfű pollenszórását, sajnos olyan hatással vannak rá, hogy egyre több pollen szór. Tehát inkább ezek azok a tényezők, amik számítanak, nem az, hogy most egész nap a homokozóban van a gyerek, vagy csak fél napot van homokozóban a gyerek.
És szerintem a terápiánál is azt muszáj, hogy megemlítsük, hogy vannak nagyon jó gyógyszeres terápiák, de emellett az is nagyon fontos, hogy csökkentsük az allergéneknek a koncentrációját, akár a lakáson belül, akár amikor mondjuk nyáron a parlagfű szezonban, én például minden nap öblítek hajat, mert tudom, hogy tele fog menni a hajam pollennel, ugyanígy az ormosás is egy tök jó módszer, szóval alapból megint az a gond szerintem, hogy sokszor azt hiszük, hogy jaj, a tablettával ezt el lehet intézni, vagy nem foglalkozok vele, közben pedig annyira sokat tudunk javítani a panaszainkon, hogyha ezekre a hétköznapi kis apróságokra is odafigyelünk, például pollen szezonban volt, hogy a munkatársaim kérdezték, hogy na, kimegyünk, és akkor ebédelünk kint, és mondtam, hogy én biztos, hogy nem fogok kimenni és kint ebédelni, nekem nagyon jó itt benne, mert ha kimegyünk, akkor egyből mindenem folyni fog az orrom, viszketni fog a szemem, szóval létsz, inkább maradjunk bent, mert ez nekem nem lesz jó. És hát nyilván a fülegész munkatársaimmal ez viszonylag könnyű volt megbeszélni, hogy akkor maradjunk bent, de tényleg én nem tudom, hogy idén nyáron mi volt itt Észak-Németország Hollandiában, de annyira sokkal erősebben kijöttek a nyári szezonban az allergiás panaszaink, mint tavaly vagy 2 évvel ezelőtt. Szóval idén valami iszonyat magas volt itt is a pollen koncentráció, és tényleg így muszáj volt minden nap, én a kutyámon is észre szoktam venni, hogy szegény tüsszög, meg prüsszög, meg minden baja van, és akkor ő is így már este jön oda, hogy így szépen séta után a kis vizes törlőkendővel így takarítsam le a kis bundáját, mert ő attól jobban érzi magát. De tényleg ezek annyira sokat számítanak.
Abszolút egyetértek, én pont ezt szoktam mondani a betegeknek, hogy sok kicsi sokra megy. És ez ugyan macerának tűnik, de tényleg, és utána tök jó feedbackek jönnek a betegektől, hogy tényleg, jaj, de jó, hogy ezeket mondtam, mert hogy javulást érzett azok után, hogyha ezeket megtette, és persze ez a hajmosás, tudom, hogy pont a lányoknak ugye hosszú haj, vagy főleg akinek sok haja van, ez macera, de szoktam mondani, hogy nem muszáj feltétlenül minden nap samponnal mosni, de ha már vízzel leöblíti, az is nagyon sokat számít, vagy hogyha hazajöttünk, arcmosás, kézmosás, nyáron ugye rövidben vagyunk, adott esetben lehet, hogy egyszerűbb lezuhanyozni gyorsan akár, hogy a polleneket a testünkről is lemossuk, illetve a ruhacsere. Mert ugye a ruhánkon is ugyanúgy megtapadnak ezek a pollenek, és akkor ha csak így belegondolunk hirtelen, hogy mondjuk hazajöttünk, azzal a ruhával mondjuk leülünk a kanapéra, vagy ráfekszünk az ágyra, ahhoz a pollen oda is átkerül, a kárpitra, és utána már lehet, hogy az összes mindent megcsináltam, tehát bevettem a gyógyszert, megmostam a hajam, stb. De utána ráülök erre a kanapéra, vagy ráfekszek este tévét nézni, és ugyanúgy ott van a pollen, és ugyanúgy beszívom a pollen. Tehát bármilyen macerásnak tűnik, megéri ez a sok picike apróság, mert bizony jobb lesz. A másik, hogy hát sajnos ilyenkor a család is egy picit érintett ilyen tekintetben, például a ruha tekintetében, mert ugye ugyanúgy mondjuk hazajön a párunk, és hogyha ugyanezeket a köröket nem teszi meg a saját ruhájával leül, ugyanúgy oda kerül a pollán, tehát ez egy ilyen borzasztó nagy körforgás, egy picit a családot is muszáj belevonni, vagy például ugyanúgy párkapcsolatban vannak csomó férfi betegem, akinek ugye a párja nem allergiás, de ugye ugyanez kint volt, a hajába ott maradt a pollen, este lefekszenek aludni, ott a párja haja mellette az ágyban, ugyanúgy be fogja lélegezni. Tehát itt egy picit ilyen szélesebb körbe kell gondolkozni, és hát muszáj bevonni egy kicsit ilyen tekintetben a családot is, igen.
És itt megint visszajutunk az edukációhoz, hogy nem lehet az, hogy hozzávágsz egy antihisztamint,
Nem.
mert ennél sokkal komplexebb a dolog. Hogyan lehet tesztelni azt, hogyha valaki allergiás, vagy ha arra gyanakszunk, hogy valaki allergiás, akár gyerekeknél is?
Ó, szerintem most már remek tesztek vannak. Első vonalban mindenképp a vérvételt javasoljuk, de ami nagyon-nagyon fontos, és tényleg ezen is annyira meg szoktak csúszni dolgok, hogy például nagyon sokszor hallom a beteget, hogy elment X orvoshoz, mindegy, és úgy a többi kivizsgálási protokoll mellett ott volt egy allergiavizsgálat és egy vérvétel. Megcsinálták, kijött neki 5 dolog pozitívra, és jön, hogy hát 5 dologra is pozitív, vagy allergiás. És akkor mondom, hogy de akkor vegyük végig, mert ugye magának az allergiának egy nagyon fontos pontja az, hogy vannak adekvát tünetek. Tehát ugye, amíg csak pozitív a teszt, mondjuk a parlagfűre, de ő köszöni szépen augusztus-szeptemberben tök jól van, se nem folyik az orra, se nem tüszök, semmi baj nincs, ő addig csak érzékenyítve van, tehát ő addig nem allergiás beteg. Tehát ezeket össze kell fésülni, a teszteredményeket a panasszal. És pont ezért én inkább fordítva szoktam csinálni, mire van panasza, és azt fogom alátámasztani az adott vizsgálattal. Mert fordítva, tehát a vizsgálat a panasz nélkül, az teljesen fölösleges. Én ezt szoktam megérezni egy nagyon erős félrecsúszásnak. Sőt, nem egy olyan betegem van, hogy lehet, hogy fülorgégészeti okkal érkezik, csak ugye, ahogy beszélgetünk a korábbi betegségekről, meg a gyógyszerelésről, kiderül, hogy ő egyébként 5 éve non-stop szedi az antihisztamin tablettát, mert neki annó a teszten 5 dolog is pozitív lett, és közben kiderül, hogy egyébként egyikre sincsen tünete, tehát tök fölöslegesen szedi az antihisztamin tablettát.
Igen. Szerintem, ami még gyakran ilyen elcsúszásokhoz vezet, az, hogy ha pedig kellene szedni a gyógyszert, akkor nem szedik. És ez a szteroidos orsprénél szokott egy nagyon hosszú beszélgetés lenni a betegeinkkel, hogy látom, hogy nem tetszik nekik az ötlet, hogy felírom meg, hogy kellene használni, és ilyenkor van egy ilyen nagyon jól bevált mondatom, amit meg szoktam kérdezni, hogy jó, de mitől fél? Mondja el, hogy mitől fél, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy ez most egy releváns félelem, vagy sem, és akkor tudok válaszolni az ön kérdéseire. És gyerekeknél az nagyon sokszor, hogy azért, mert félnek, hogy a gyerekettől majd meghízik, vagy félnek, hogy majd nem fog megfelelően történni a növekedésben való fejlődése.
Abszolút így van, én is ezt tapasztalom, igen, hogy a szteroid az még mindig egy ilyen vörös, posztós dolog. Én is ugyanúgy el tudom, és el is szoktam magyarázni mindig a betegeknek, hogy ettől ne féljünk. Tehát ezek erre nem fog rászokni, ez nem az a mennyiségű szteroid, amitől meghízik, kiszűrösödik, alultáplált lesz, vagy felültáplált lesz, vagy a gyerek nem fog fejlődni, vagy bármi is, amit ugye ilyenkor hallunk, mert azért a legcifrább dolgokat is hallani. Nem, tehát, hogy ezt abszolút biztonságosan lehet használni, sőt, én inkább azt mondom, hogy kell használni, hogyha allergiás és szezon van, a legeslegrosszabb, amit tehetünk, hogy semmit nem teszünk. Mert ugye ilyenkor gyulladásban van ez az egész nyálkahártya rendszer, a felső légúti nyálkahártyánk, és mindenfélére fogékonyabb lesz a baktériumokra, a vírusokra. Tehát a kicsi szövődmények, hogy az elején említettük, hogy vannak a nagy, meg a kicsi szövődmények, tehát egy krónikus, visszatérő arcüreg gyulladása például. Tehát a legeslegrosszabb, ha semmit nem csinálunk. És ezek a gyógyszerek, ugye ilyen is találkoztam már, hogy mondjuk szüksége van antihisztamin tablettára is, és mondjuk szteroidos orsprére is, mert így jól kontrollálhatóak a tünetei. De hogy akkor ez nem lesz-e túladagolva, vagy nem lesz-e sok a szervezetének. Szerintem ez is fontos tudni, hogy nem, ezek így nem adódnak össze, nem tudjuk túladagolni azért, mert ezt is, meg azt is használjuk. Tehát, hogy ezek tök biztonságosak.
Hát meg amiről sokszor nem beszélünk, az a fáradtság és a kialvatlanság, amit még az allergia okoz, és főleg a pollen szezonban, tehát azért egy bedugult orral aludni, azt már nagyon sok platformon megbeszéltük, hogy a szájlégzés az nem jó, és az, hogy ez kialvatlansághoz, fáradékonysághoz vezet, ami aztán koncentráció csökkenéshez, és utána a munkába se tudunk teljesíteni, de türelmetlenek vagyunk a családunkkal, szóval, hogy ez egy annyira több komponensű dolog, pedig valójában csak ráfognánk, hogy jaj, hát én erre allergiás vagyok, meg jaj, csak kicsit tüsszögök, pedig ez ennél sokkal több, és ez tök jó lenne, hogyha mondjuk ezzel a podcasttal is így át tudnánk adni, hogy ez tényleg több annál, mint hogy kicsit folyik az orrom és tüsszögök. És most már nagyon jó új terápiás lehetőségek is vannak, amiket ugye te is, meg mi is itt alkalmazunk Németországban, amiről nagyon keveset tudni, és még nem eléggé elterjedt Magyarországon.
Igen, ezt abszolút én is tapasztalom, az immunterápia. Sajnos a mai napig találkozom nagyon sokszor, hát most így, ha hirtelen 100%-ot kellene mondanom, több mint 50%-ban, hogy a betegeim, akik allergiás panasszal jönnek, és akkor elkezdünk beszélgetni a terápiás lehetőségekről, és akkor megkérdezem, hogy esetleg erről hallott, és hogy nem is hallott róla még. Pedig azért ez nem egy tegnap óta létező terápia. És ugye nagyon fontos szempont az, hogy ezzel gyógyítunk. Tehát nem csak a tüneteit fogjuk megszüntetni, mert ugye a gyógyszer, a tabletta, az orspré, vagy az adott esetben a szemcsepp, az ugye addig hat, amíg használja, és addig jók vagyunk. De amint abba hagyja, ugye onnantól kezdve újra jönnek a tünetek. A másik probléma pedig az vele, hogy a nevében is benne van, hogy a tüneteit kezeljük, tehát igazából mindenféle szövődményt azt nem tudok ezzel megállítani vagy lelassítani, tehát például az asztma kialakulását. Még magával az immunterápiával pont a lényegi dolgokba nyúlunk bele, tehát azt a kisiklást az immunrendszerbe, ami az allergiás betegségnél történik, azt éppen visszarakjuk a megfelelő sínre, és emiatt van az, hogy ő azért egy védelemmel is szolgál annak a tekintetében, hogy ne legyen asztma, ne csúszunk bele ezekbe a többszörös allergiákba. Egy nagyon barátságos terápia egyébként, ez szokott még lenni nagyon kérdéses, hogy mégis hogy történik ez, meg ugye mekkora macera, mert nyilván azért az embernek ezer dolga van, és akkor még plusz egyet beépíteni, ez ugye mindig olyan problémásabbnak tűnik. De hogy szerencsére ma már azért vannak egy nagyon jó kis betegbarát formulák, sprés formátum is, nem csak az injekciós forma, tehát nem kell ott ülni az orvosnál reggeltől estig adott esetben, ha ez nem megoldható, mert hogy ezt igazából ezt a sprés formulát, ezt a beteg otthon is tudja biztonságosan csinálni. Tehát, hogy több lehetőség is van, több minden elérhető. Én azt gondolom, hogy abszolút megéri belevágni, mert egy tök más életminősége lesz utána. Pont amit te is mondasz, hogy ezeknek a betegeknek rettenetesen rossz tud lenni az életminőségük, és ugye én nagyon sokszor hallom azt, amit te is mondasz, hogy így, hát ilyen kicsit félrekezelően, lekezelően tudnak róluk mások beszélni, hogy jaj, ugyan már csak allergiás vagy. Na de amíg valaki nem lesz allergiás, addig nem tudja, hogy ez mivel jár. És ugye mi látjuk ott a betegeinken szemtől szembe, hogy tényleg se éjjeles, se nappal, se dolgozni, se élni, egy kirándulásra elmenni, konkrétan élni is nyűg. Na most ma már azért azt gondolom, hogy nem ott tartunk, meg az orvoslás nem ott tart, hogy csak túlélje a beteg, mint 100 évvel ezelőtt, ugye? Csak mindegy, hogy csak ne halljunk meg. Nem, ma már ott tartunk, hogy minőségi életet éljünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogyha az allergiáját kezelni tudjuk.
Ugye ezeket, amikről én tudod, a javítsd, nem így van, hogy 3 éven keresztül kell őket használni legalább, ezeket az immunterápiákat, és ez azért egy ilyen elköteleződést igényel a beteg részéről, hogy ő tényleg 3 éven keresztül ezt konzekvensen minden nap, vagy adott esetben, hogyha az a szubkután formát választja, akkor 2 hetente tényleg ő 3 éven keresztül mindig eljön és ebben részt vesz, szóval, hogy ehhez azért kell egy hatalmas compliance a betegek részéről, hogy ezt nem lehet majd 1,5 év után abba hagyni, hanem tényleg végig kell csinálni. Talán ez az egyetlen
Igen.
ilyen hátránya, amit így kiemelnék, meg ugye nem tudom, hogy azóta változott, de amennyire én tudom például, hogyha 3 éven belül terhességet tervezünk, akkor sem érdemes belevágni, hanem inkább majd utána.
Igen, az injekciós formula az egy jóval kötöttebb helyzetet teremt. A sprés formulával az a jó, hogy a pollenek esetében nem is kell teljes 3 évig használni, tehát nem 3x12 hónapról beszélünk, hanem igazából 3x5-6 hónapról beszélünk, mert hogy a pollen szezon, az adott pollen szezon, amire csináljuk, az előtt el kell kezdeni, van egy ilyen bevezető fázis, aztán persze belemegyünk a pollen szezonba, és van egy pici lecsengő fázis, mondjuk egy hónap körülbelül. Tehát ha nagyon durván kellene mondanom, akkor egy ilyen 5-6 hónapnyi teendőnk van. És igazából, ha minden flottul megy, akkor 2-szer találkozunk a beteggel. Kezdünk, zárunk évet. ebben a 3 évben. Annyi, hogy az új ajánlások a 4. évet is javasolják, amiatt, hogy hosszabban ki fog tartani ez a nagyon jó eredmény, amit elérünk. A compliance tekintetében én nagyon pozitív dolgokat tudnék mondani, az az igazság, hogy így hirtelen nem is nagyon jut eszembe betegem, pedig aztán tényleg sajnos sokan vannak, mert sokan szenvednek ettől, aki emiatt abba hagyta volna. Tehát talán egy vagy két olyan betegem van, akinek abba kellett hagyni, mert egy nagyon-nagyon súlyos betegségre derült fény mellesleg, és emiatt nem tudtuk folytatni. De egyébként szeretik, mert hogy érzik a jó hatását. Tehát mindig inkább azt mondom, hogy az eleje egy kicsit olyan, hogy picit tartsunk ki abban a pár hónapban, vagy az első évben, és utána, amikor jön a következő szezon, és azt érzi, hogy tök jól vagyok, akkor azért az egy nagyon pozitív visszacsatolás, és akkor tényleg szárnyakat kapnak. Na most a terhesség tekintetében az van, hogy ha éppen terhes, vagy szoptat a kismama, akkor nem tudjuk elkezdeni. Ennek inkább etikai háttere van, viszont ha a terápia közben lesz terhes, akkor folytatható. Úgyhogy már ez is egy nagyon
Ezt nem is
pozitív dolog.
tudtam. Ez
Igen,
tök
akkor
jó.
abszolút folytatható. Igen, és tök jók. Tényleg teljesen biztonsággal, semmi negatívumot nem tapasztaltak a kismamáim, akik hozzám járnak, akik időközben lettek állapotosak. Sőt, most már olyat is hallottam a nemzetközi konferencián, hogy afele is folynak kutatások, hogy például a kismamák, akik allergiásak, és elkezdik náluk az immunterápiát, hogy az ő gyermekeiknél milyen öröklődést fog majd mutatni az allergiás betegségre való hajlam. Persze, itt azért még ugye sok évről beszélünk, mert azért itt még mire az eredményt látjuk, azért az egy jó 10 éves nagyságrend szerintem, de hogy már ilyen kutatások is folynak meg megfigyelések, aminek én azt gondolom, hogy abszolút van alapja, ha abból indulunk ki, ugye, hogy maga a betegségre való hajlam örökölhető.
Ezt az
Úgyhogy
asztmaspréknél is megfigyelték, hogyha a terhesség alatt folytatja a szteroidos asztmasprének a használatát, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy a gyermeke is asztmás lesz majd. Meg
igen.
hát azt ne felejtsük el, hogy egyébként a koraszülötteknek a tüdőérlelés miatt is szteroidot szoktak adni. Szóval, hogy
Így van.
az az igazság, hogy a szteroid az egy ilyen nagyon fekete-fehéren látott dolog, pedig valójában ez tényleg szürke, és hogy annyira például a szteroidos orspirulina is mikrogram mennyiségben van jelen a szteroid, míg közben, ha valakinek lesz egy akut halláscsökkenése, akkor 250 milligram szteroidot adunk neki intravénásan, tehát hogy ez már
Pontosan.
össze nem hasonlítható a kettő egymással, és még az is egy terápiás dózisnak minősül. Szóval szerintem ez egy annyira megéri erről beszélni, hogy kicsit táguljon a látótér, és ne csak a nagyon szűk információkból táplálkozunk, mert az az egész internet világának a nagy hátránya és a nagy előnye is, hogy sok-sok információ van, amiből nehéz válogatni.
Igen, ezt abszolút én is így gondolom, mert nagyon jó dolog az internet, meg hogy tudunk róla tájékozódni, de olyan sokszor félrevisz. Tehát, hogy tényleg egy ilyen nagy félelem van a szteroid miatt, mert valahogy talán mindig a rossz dolgok, azok sokkal nagyobb szárnyat kapnak, meg sokkal nagyobb reklámot, úgymond. Azokat könnyebb megjegyezni, mint sem talán a pozitívumokat. Ugye hát szokták is mondani, a rossz reklám is reklámna, de hát azért ebben az esetben sajnos ez nem egy jó dolog. Nem szabad tőle félni. Én azt gondolom, hogy okosan kell használni, de ha az jól van használva, a szteroid egy tök jó dolog. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és pont, hogy mondod, hogy ezekben az orsprékben annyira minimális mennyiség van, és ott lokálisan, tehát helyben fog felszívódni, és ott fog segíteni a tüneteinken, hogy igazán nincs mitől tartani.
És így zárszóként még az allergiával kapcsolatban, mi az, amit így take-home message-ként nagyon fontosnak tartasz, hogy a hallgatók vigyenek el magukkal?
Ne bírjuk ki, ne tűrjünk, ne várjunk, és nem tudom, ezt még hányféleképpen tudom elmondani, így hirtelen, tényleg, mert minél többet várunk, annál nagyobb esélyt adunk annak, hogy eldurvuljon a helyzet, hogy a szövődmények megjelenjenek, és nem, egyszerűen nincs rá szükség. Tehát, hogyha már egy picit is vacakul vagyok, és látom ezt a tendenciát, mert hát azért ezt nem olyan nehéz észrevenni, hogy a palafű pollenja az egekben van, 2 hete én meg 2 hete tüsszögök, folyik az orrom, dugul az orrom, folyik a szemem, vacakul vagyok, élni sincs kedvem. De ezt azért úgy észre lehet venni, ne várjunk. És a lohasztóorspréket felejtsük el. Úgy összességében, ebben a tekintetben.
Megfázáskor oké,
Szuper, 4-5
de
napig, igen.
igen. Jaj, meg hát a szteroidos orspékről egy nagyon fontos dolgot kihagytunk, hogy hát nem azonnal hatnak, hanem hát adni kell nekik időt.
Igen, ez a másik nagyon csalóka pontosan, mert hogy ugye a lohasztóorrcseppek, azok olyanok, hogy becsöppenti a beteg az orrába, vagy besprézi az orrába, és ugye mivel úgy hat, hogy összerántja ott a pici ereket az orrnyálkahártyában, ezért kb. Tényleg egy perc alatt megnyílik a világ. Na oké, csak az a probléma, hogy ugye addiktív, tehát hozzászokunk, plusz nem azt a terápiát alkalmazzuk, amit kellene az adott betegségre. Tehát itt egy kicsit a szezont a fazonnal keverjük. A szteroidos orrspréknek meg van egy kis felépítő része, tehát kell hozzá egy kis idő, ahogy mondod, hogy igazán elérjük azt a hatást, egy pici türelemmel jár, de azért a mai orrsprék, meg a mai antihisztamin tabletták, a korszerűek már tényleg azt gondolom a régiekhez képest gyorsan hatnak. Nem azonnal, nem 5 perc múlva lesz minden szép és jó, de azért egy-két nap alatt már abszolút érezhetünk javulást, még hogyha belegondolunk a régiek közül volt, hogy 2 héttel a szezon előtt el kellett kezdeni szedni, hogy majd, amikor jön a szezon, akkor majd már elérjük azt a platót, hogy jól vagyunk. Tehát azért ma már nem itt tartunk. Ma tényleg egy-két napról beszélünk. De ezt az egy-két napot meg érdemes megvárni, mert egy csomó problémától utána meg fogjuk magunkat menteni, mert ez is nagyon-nagyon gyakori, hogy jön hozzám az allergiás beteg, de úgy egyébként, hát orrcsefüggő is vagyok már, mert ugye nem tudtam letenni.
Hát meg, hogy az új generációs antihisztaminok már nem okoznak álmosságot, nem álmosítanak, ezt is nagyon fontos kiemelni, mert még mindig ez a régiek ugye igen, átmentek a véragygáton, okoztak
Így van.
álmosságot, de hát az a szerencsé, hogy az orvos tudomány nagyon gyorsan fejlődik, és mivel mindig van feedback, mindig van kontroll, mindig van kutatás, ezért ebből lehet fejlődni. Nekem ez az egyik, amit nagyon szeretek az orvos tudományban.
Abszolút, szerintem is egyébként, főleg ez az allergológiai rész, bár persze nem tudom, hogy most speciál neurológiában hol tartanak, azt nem követem, de ez az allergológiai rész, de olyan dinamikusan fejlődik, hogy döbbenet. Tehát egyik konferenciáról a másikra, hogy megy az ember, már hall új dolgokat. Szenzációs, tényleg.
Szóval, hogyha allergiásak vagytok, akkor ne várjatok, hanem kérjetek
Ne.
segítséget, és vizsgáltassátok ki, mert nem kell tűrni.
Így van, pontosan.
Köszönöm szépen, Kriszta, a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok. Hogyha még többet szeretnétek olvasni az allergiáról, akkor dr. Móricz Krisztinát megtaláljátok Instagramon, és hogyha pedig van valami észrevételetek az epizóddal kapcsolatban, akkor ezt itt is meg tudjátok írni az epizód alatt. Hogy ne maradjatok le a következő epizódról, iratkozzatok fel a csatornára. Kedves Testem Podcast, egészség kívül, belül, körülötted. Sziasztok!